Szeretettel köszöntjük a Kispad hallgatóit. Pjongcsangból Szép Zoltán és Kádár Zoltán jelentkezik a sportműsorral itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat, így van, Dél-Koreából jelentkezünk be ismét, ezúttal már azt hiszem, hogy harmadszor csinálunk Dél-Koreából kispadot, és hát többek között a mai műsorban szó lesz ugye természetesen a történelmi magyar sikerről, az aranyérmes magyar váltóról, de leül majd a kispadra velünk együtt Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Szót ejtünk majd a női váltóról is, amely ugye negyedik lett a pjongcsangi olimpián, valamint Kékesi Márton szintén mondjuk azt, hogy 30. hely, az történelmi siker?
Nem épp történelmi siker, de a férfiaknál mindenféleképpen egy nagyon jó eredmény. Az, hogy valaki bejusson az első 30-ba, ugye a világkupákon mindig 30 megy tovább mindegyik próbában, tehát ha a világkupa lett volna, akkor Kékesi Marcia ott lenne a pontszerzők között. Olimpián ugye az első 6 szerez pontot, de Kékesi remekül helyt állt a férfiak bűlesikló próbájában.
És utána majd még szó lesz szintén gyorskorcsolyával kapcsolatosan, de nem csak, hiszen Orendi Mihály, ő a MOB téli sportokért felelős alelnöke is. Vele beszélgetünk majd egy hosszabbat, többek között gyorskorcsolyáról, olimpiáról, a magyar csapat teljesítményéről, éremesélyekről, és hozzátesszük, hogy ez az interjú még kedden készült el, tehát akkor még nem volt szó magyar aranyéremről, nem volt szó a női váltó negyedik helyéről, úgyhogy több mindenről is szó esik majd.
Úgyhogy ha tehetik, akkor maradjanak itt a kispadon. És akkor vágjunk is bele. Tegnap este ott voltunk a magyar történelmi aranyéremnél, és hát az igazság az, hogy nagyon örültünk mi is a maréknyi magyar szurkolóval együtt. Azóta már nem tudom hányszor végignéztük, és újra megnéztük a futamot különböző televízió csatornák közvetítésein, és hát valljuk be azt is, hogy mindannyiszor egy kicsit libabőrözött a karunk, a hátunk, hiszen itt lehettünk egy olyan eseményen, amely valószínű, sőt, biztos, hogy az életünkben egyszer fordul elő, hiszen Magyarország első aranyérmét nyerte a téli olimpián.
Azt hittem, hogy azt mondod, hogy valószínű, hogy történelmet írtak, és akartam mondani, hogy nem valószínű,
ez
hanem tényleg
biztos.
Történelmet írtak, és ez vicces volt, mert még te sem hiszed el, még most sem, nemhogy a srácok.
Igen, és az érdekesség az, hogy ugye a srácok egyenként is el kellett mondják újságírói kérdésre azt, hogy olimpiai bajnok vagyok, és még ők sem hitték el, és keresték, hogy honnan hangzik, főleg Liusa Olin Sándor nagyon jó pofa volt, hogy ezt most kimondta. Úgyhogy hallgassuk meg szerintem a magyar váltó tagjait, Liusa Olin Sándor, Liusa Wang, Knoch Viktor és Burján Csaba, ők beszélnek majd mindazokról az érzésekről, amelyek átfutották őket közvetlenül az olimpiai aranyérem megnyerése után, hiszen még egy picit bent ülhettek az öltözőben a díjkiosztásig, és utána jöttek a MIG zónába.
Végre egy kis magyar!
Végre lehet magyarul!
Végre lehet magyarul!
Liusa Olin Sándor, olimpiai bajnok!
Szia Sándor!
Honnan jön? Nagyon jó érzés hallani, és nagyon jó érzés lesz hallani, amikor majd be fognak hívni a TV stúdióba minket, és azt megmondani,
hogy... Ja, én a dobót jobban várom, fiam!
Abszolút nagyon jó érzés!
Olimpiai bajnok vagyok!
Ezt így névvel lehet írni, mint a doktort? Hogy olimpiai bajnok Burján Csaba! A olimpiai bajnok vagyok, Burján Csaba.
Ennyi! Már csak így mutatkozok.
Olimpiai bajnok vagyok. Nem tudom, mit mondjak. Nekem kell egy pár nap, hogy ezt felfogjam. Én azt hittem, mondtam a többieknek, hogy én azt hittem, hogy befejezzük, és tök néhányra leszünk, én elsírom magam, és összecsuklak. Nagyon nehéz volt, 9 napot vártunk ugye az elődöntő és a döntő között, aminek nagyon szokatlan, mi nekünk elrattalában egy esténk van, amikor az ember nem is foglalkozik annyira vele, mert pörög még a versennyel, próbál figyelni a következő napi egyénire általában. Úgyhogy nekem nagyon nehéz volt ez a 9 nap ezt túlélni, megmondom őszintén, és ahhoz képest nem érzek semmit, tehát egyszerűen kell egy kis idő, hogy ezt felfog.
Végig játékot meséltek, mert kielőzött meg, meg nem tudtunk egységre
jutni. Mi semmire nem emlékszünk.
Igen.
Már mi sem olyan adrenalin volt bennünk. Második helyen kaptam meg az utolsó két kört átmúton. Nagyon jót tudtunk váltani, a kanadaiak viszont nem tudtak annyira jól váltani, ezt érzékeltem is, és tudtuk is, hogy úgy mentünk fel a pályára, hogy a kanadaiak vannak előttünk, akkor a pályát fogják fogni mindenféleképpen, nem lesz olyan gyors a tempójuk, nem annyira jó befejező emberük, úgyhogy mindenféleképpen próbáljuk meg egyből őket megelőzni és tempóval. Amit összeraktam az összes fogalmat, és azt mondtam, most itt elmegyek, akármi lesz, és úgy jöttem el, nagyon tisztán, semmilyen ütközés nem volt, nem is tudott volna hozzámérni. Úgyhogy mindenki összetette a fejben a munkáját, és mindenki megcsinálta a saját részét, és kijöttünk a legjobbként.
Nem tudom, elképesztő volt, tehát ilyen hihetetlen, ilyen szürreális élmény volt. Láttam, hogy Ádó leszette a kínaiakat. Az egy kicsit olyan melegebb előzés volt, és úgy ment el a kanadaiak, mint a szembe jött volna. Úgyhogy, tudtuk, hogy a kanadaiak nem jól befejezők. Tudtuk, hogy ha negyedik helyen vagyunk esetleg, és kanadaiak a harmadik, akkor sincsen vesz a minden, mert őket meg tudjuk verni, nem jó a befejezőjük. De így, hogy elő volt szegény Kanada is, lehet, hogy nem volt Sanyi ellen, úgyhogy mikor megelőzt, az utam, hogy ha nem esik el, akkor ezt innen behúzza és megnyerjük.
Fú, hát én nem is tudom, hogy láttam-e az utolsó másfél kört. Meglöktem Ádót, annyira csak bírtam, ott láttam, hogy már készíti elő, hogy megelőzze a kínait. Azt még néztem, hogy őt megelőzte, és akkor utána egy kicsit rossz helyen voltam a pályán, el kellett fordulni, amikor visszanéztem, akkor már Sanyi volt elő, és mondom, hogy megeszem a kalapomat, hogyha őt itt valaki megeszi előről, úgyhogy ott már így biztos voltam benne, hogy ez meg lesz.
Videózás közben mi járt a fejetekben?
Én
csak sikítottam, nem tudtam semmit csinálni. Én kiabáltam mindenkinek, hogy megvan, Csabi meg Viktor mondta, hogy nyugi, hogy várjunk meg.
Ez mindenki nyakunkba várjatok már, de lehet, hogy mindjárt kizárnak, azt mehetünk.
Úgy voltunk, hogy tegyünk egy kis nyomást a bírókra, vagy a kórai lányok csinálták a döntőben, hogy szépen körbekorisztak a zászlóval. Volt egy-két netes előzésünk, de láttam, hogy a többi csapatnak is volt. Tehát, hogyha minket ezért kiszednek, akkor kéne zárni a kanadaiakat, kéne zárni a kínaiakat. Nem fognak mindenkit kizárni, csak hogy a koreaiak megnyerjék. Úgyhogy azt mondom, hogy ilyen 90%-ig biztos voltam benne, hogy nem fognak minket kizárni, de mindig ott van az ember fejében ez a 10%, és meg kell várni, amíg kiírják tényleg a nagy kivetítőre, hogy mi a végeredmény, és elképesztő volt, hogy kiírták olimpiai csúccsal.
38 év után újra megszereztük az érmet, ráadásul arannyal kezdtünk. Én úgy érzem, hogy ez nem a vég, ez nem azt jelenti, hogy most befejeztük ezt az egészet. Ez is csak egy állomás volt számunkra, hisz még messze van a vége, és tényleg, hogy...
Azt mondták ott kint, hogy elbére többet nem mennek.
De ha ezt jól felépítjük, akkor ez lehet egy nagyon jó kezdet is.
Mi se tudjuk még mindig felfogni szerintem.
Mindenki ezt kérdezgeti tőlük, hogy hogy érezzük magunkat, de mi se tudjuk. Nem lehet ezt megválaszolni.
És ezt nem bánjátok, hogy holnap van a medálceremoni?
Nem, annál jó. Még egy szakabogóra állunk. Még egy
öröm. Így mentünk fel a pályára is, hogy próbáljuk megnyerni. Viktor azt mondogatta, hogy tavalyi világkupát megnyertük itt, akkor ezt most miért ne nyernénk meg?
Tényleg?
Hát ez a világkupát, ezt megnyertük.
A csarnokovatón ti jöjjön. Tehát ez egy csarnokovató.
Itt eddig csak
nyert.
Itt csak nyert.
Hát egy pár évvel gondolkoztam, hogy nem lenne úgy a bajnokorizás, hogy európai világ és olimpiai bajnokként, mert milyen jó egy olyan sportnak, amikor ezt kimondhatja. Hát most lehet, hogy kettő nem jön össze, de egy összejött.
A neheze megvan.
Igen, ezt 4 évente rendezik, úgyhogy végül a többire jobb esély van. Nem nyertünk egy EB-t sem, nem nyertünk egy VB-t sem, világkupát nyertünk többet. De az olimpiát meg mi húztuk be, úgyhogy irigykedhetnek a többiek.
Tényleg, ahogy az előbb Ádó is mondta, hogy abszolút továbbra is fogunk dolgozni, és megpróbálunk ugyanilyen élményeket szerezni még egyszer, még többször, abszolút szép lassan sétálunk feljebb.
Te európai világ és olimpiai bajnok vagy.
Köszönöm szépen!
Most sem gondolkodok!
Köszönöm szépen!
Megnyerjük az élsportolói csapatdíjat?
Az jogos kérdés!
Talán a háromban benne leszünk!
Nem, mert a mezőköves följutott az NB1-re.
Nagyon nehéz volt az egyéni után felállni. Ahogy láttatok, B-döntőbe jutottam, eltört a pengém elődöntőbe, és elég nehéz volt összeszedni fejbe, mentem az öltözőbe, és mit csináltam, nem tudom, leültem és fogtam a fejemet, nagyon ideges voltam, Lina azt mondta, hogy fókuszáljak, zárjam ki, megcsináltam a B döntőt, nehéz volt, a döntő még nehezebb volt, összeraktam fejbe, összerakta az egész csapat fejbe, és nem hagyottam a csapatomat ott.
Köszönöm szépen!
Köszönjük!
Elvileg Usain Bolttól kapunk egy üvegpezsit. Az Instagramon ígért valamiért, hogy minden olimpiai bajnok, aki csinálja az ő jelét a dobogón, az kap egy üvegpezsit tőle.
És ti csináltátok?
A dobogó mögött meg nagyon sok mindenről beszéltünk, hogy kéne felállni, meg ilyenek. Egyszer ugorjunk fel, utána csináljuk meg ezt is, hogy miért ne.
A magyar aranyérmes férfi váltó tagjait hallhatták, tehát Liu Shaolin Sándort, Liu Shaowangot, Burján Csabát és Knoch Viktort.
Értékelte a teljesítményt maga a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke Kulcsár Krisztián is. A Marosvásárhelyi Rádiónak elmondta, hogy ott, ahol szervezett munka folyik, lehet csodákat művelni. Kulcsár Krisztián.
Mindannyian tudtuk, hogy benne van a lábukba, benne van a fejükbe, de ezt akkor is meg kell nyerni. Tehát az ember próbál visszafogott lenni, akkor is a optimista, akkor azt a gólt belövi az ember, akkor az teljesen más. És hiába hittük el, meg reménykedtünk, ezt itt végigélni, ez egészen fantasztikus volt. És világosan mutatja ez az aranyérem azt, hogy ott, ahol szervezett és jól végiggondolt munka folyik, igenis meg lehet csinálni a csodát. Úgyhogy én azt szeretném mondani, hogy miközben egyáltalában nem tekintem ezt az elmúlt egy hét, egy hónap, két hónap, három hónap munkának, hanem ez sok ember, sok éves munkája, beleértve a Korsajázó Szövetséget, beleértve a Magyar Olimpiai Bizottságot, annak a korábbi vezetését és a kollégáit és az edzőket, meg mindenkit. Azt szeretném csak mondani, hogy ez mindenkinek egy, aki a sportban dolgozik, akár versenyzőként, akár edzőként, akár a gyerekét viszi le minden este a edzésre, az azt lássa, hogy belegen is.
Kulcsár Krisztiánt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hallották, aki maga is nagyon boldog volt az eredmény után, hát ki ne lenne boldog egy olimpiai aranyérem után, főleg egy olyan országtól, amely nem igazán volt híres a téli sportágokban. Legutóbb a Regőci-Salai páros nyert egy érmet 1980-ban, egy ezüstérmet, akkor az arany kellett volna legyen állítólag, mert a bírák egy kicsit másképp pontoztak, akkor még a műkorcsolya is egy kicsit más pontozásban részesült. De hát azóta nagyot változott a világ, ime Magyarországnak van olimpiai aranyérmese a téli sportokban. Nem sikerült ugyanez a női váltónak, amely néhány nappal ezelőtt a B-döntőben szerepelhetett. Közel állt az éremhez viszont a magyar váltó.
Nagyon közel, hiszen negyedik lett a magyar női rövidpályás gyorskorcsolya váltó itt Pjongcsangban. A magyar váltót egyébként Jászapáti Petra, Keszler Andrea, Kónya Zsófia és Bácskai Sára Luca képviselte a B-döntőben, hangsúlyozzuk a B-döntőben, ahol a hollandok mögött a második helyen értek célba, úgyhogy közben egyébként a hollandok világcsúcsot futottak, míg a magyarok új országos rekordot döntöttek, és ők is a régi világrekordon belül értek célba.
Nos, ezzel az eredménnyel, ezzel az időeredménnyel ezüstérmesek lettek volna, hiszen a nagy döntőben sem így volt ilyen jó a győztes eredménye.
Az A döntőben aztán kicsit érdekesen alakultak a dolgok, hisz Kínát és Kanadát kizárták, így Dél-Korea győzött, Olaszország lett a második, és meglepetésre ugye a magyarokat a B döntőben legyőző hollandok lettek a bronzérmesek, míg Magyarország előrelépett a negyedik helyre. A magyar lányok egyébként ennek a negyedik helynek úgy örültek, mintha érem lett volna.
Nem lehet arra számítani, hogy kizárnak két embert a döntőben, mert ez egy elég extrém eset volt szerintem az utóbbi két-három olimpián, négy akár, és nem volt ilyen. Ez csak egy, tényleg most egy először fordult elő. Szóval szerintem ez a hatodik, illetve negyedik hely is nagyon-nagyon szép, és az idő az meg magáért beszél.
Az volt a furcsa, hogy mentünk, és én azt éreztem, hogy nagyon gyorsan megyünk, és nem tudom, hogy mi van, és nem mertem felnézni a köridőkre, mert ugye nyilván menet közben nem nézelődünk. És éreztem, hogy nagyon elfáradtam, felnéztem, és 4-0-3. Én azon lepődtem meg, hogy egy picit igen lemaradtunk mi is, aztán visszaértünk a hollandokra, és néztem, hogy a többi csapat nem annyira akar visszaérni, és így, na, tehát, hogy akkora különbség volt az első kettő, meg az többiek között.
Nekem fura volt, mert így azt vettem észre, hogy már csak 8 kör van meg, hogy megint gyorsulnom kell kecélni, úgyhogy az tényleg nagyon gyorsan letelt az egész.
Hát én nagyon izgultam az elején, és így az első váltásnál egy kicsit látszott, és akkor volt az a lemaradás, hogy nem annyira találtam magamat a jégen, de hát aztán belejöttem, és azt éreztem, hogy borzasztó gyors a tempó, de hát azt nem gondoltam, hogy 4-0-3 lesz.
A magyar női rövidpályás gyorskorcsolya váltót hallották, Jászapáti Petrát, Keszler Andreát, Kónya Zsófiát és Bácskai Sára Lucát. Ugyanakkor a magyar sportolók nem csak a jégen ügyeskedtek, habár ha megnézzük, hogy milyen pályákon síznek mostanában az alpesi sízők, akkor majdnem jeges sportnak nevezhetjük, hiszen annyira keményé tolják, taszítják, tömörítik a havat, megöntözik, és ugyan a hőmérséklet, a kinti hőmérsékletnek köszönhetően meg is fagy a fehér halmazállapotú víz, hogy már majdnem jégen siklanak. Ugyanakkor a férfi műlesiklásban a svéd André Müller lett az olimpiai bajnok, mondjuk azt is, hogy nagy meglepetésre, hiszen az első menetben, az első futamban az abszolút toronyesélyes Marcel Hirscher hibázott. A másodikban az a norvég Henrik Kristoffersen állt az élen és indulhatott utolsóként az első 30-ban a pályán lefelé, aki szinte mindig kikapott Marcel Hirschertől, így ő vált automatikusan a toronyesélyessé, de ő sem tudott élni ezzel a lehetőséggel, és ő is kiesett. Őt követte majd Kékesi Márton, aki gyönyörűen, bár egy kicsit szétesve jött le a pályán, ahogy ő is fogalmazott, nagyon nagyot küzdött a pályával, de 30-ként zárt. Azt azért ne felejtsük el, hogy az első futam végén a 108 indulónak több mint fele búcsúzott.
52-en állhattak akkor rajta az a második menetben.
Igen, tehát több mint fele búcsúzott, és a második futamból is jó néhányan kiúltak, közel sem annyian, mint az első futamban. Kékesi Márton eredménye így is megsüvegelendő, ott van a legjobb 30 között.
Megszenvedtem, nehéz volt, azért, mert benne akartam lenni a top 30-ba, és ez úgy néz ki, hogy sikerült, hogy az olimpián eddig a legjobb helyezésem a szalomban, több mint 100 indulóból, úgyhogy magyarként én nagyon elégedett vagyok, mert még fiatal is vagyok a többiekhez képest, úgyhogy még ettől lehet jobb is. Ez volt a célom a másik futamba egy jót menni, hogy benne legyek a 30-ban, sikerült, úgyhogy nehéz volt, mert volt nagy volt a teher rajtam, fizikai teher, mert nehéz úgy menni, hogy közben az legyen biztos is, egy célba jutás, de gyors is legyen. Úgyhogy ez a legnehezebb taktika, de azt hiszem megtaláltam a jó opciót, volt egy pár kilengésem. Még a végén izgultam, amikor lejöttem, mert jöttek még jók mögöttem, nem akartam kicsúzni, de megvan a cél.
Mennyire mentünk a pálya?
Pálya annyira most nem mentünk rá, mert sokkal jobb rajtszámmal indultam a másodikba. Teljesen jól tartotta a pálya magát, jeges volt, kemény volt, úgyhogy egyenlő esélyekkel indultunk el itt.
A két menet közül melyik tetszett jobban már, mint a pályaminősége?
Pályaminősége abszolút, ez sokkal frissebb volt, sokkal tisztább volt a második futam, de ez is nehéz tűzés volt, de megküzdöttem vele.
Meglepődtél, hogy fele az indulóknak kiesett az első futam után?
Az olimpia az mindig egy meglepetés. Ez általában így szokott lenni a sízőknél, mindig más eredmény szokott kijönni, mint a papírforma. Úgyhogy számítottam rá, nehéz pálya volt, úgyhogy számítottam, hogy sokan ki fognak esni. Úgyhogy ezért is kellett taktikázni, meg technikázni, úgyhogy nehéz nagyon fölvenni a versenyt.
Hirscher és Kristoffersen közül melyik a kedvenced?
Az az igazság, hogy a Hirscher talán jobban kedvelem, mert nagyon tetszik a sí technikája, az a precizitás, az a példaképem. Személyiségére lehet, hogy annyira nem vagyok megelégedve, de hát tudja, hogy osztrák és a legjobb, és ezt mutatja is. Én neki csak a síelése tetszik nagyon.
A győztessel, a svéd győztessel mit tudnál mondani vele kapcsolatban?
A svéd győztesek nagyon abszolút örülök, mert nyáron velük egy szállodában voltunk, együtt volt a alapozási időszakunk. Nyilván nem együtt edzettünk, de egy légkörbe voltunk, és nagyon szimpatikusak voltak, mint az összes svéd általában. Úgyhogy a svédek fönt a rajtban, amikor megtudták, hogy ő nyert, nagy volt a újongás. Nagyon sok ember örül annak, hogy most nem egy unalmas világkupa futam volt, úgymond, hogy a eredmények, hanem egy új felállás. Ez egy nagyon értékes nap a életemben, amire mindig visszatudok majd tekinteni örömmel. Nagyon sok munka van benne, kiskorom óta, gyerekkorom óta sok áldozatot tettem bele a sportba. Apukám volt az elsődleges edzőm, U18-ig, úgyhogy neki nagyon sokat köszönhetek, meg a utána lévő edzőimnek, a mostani edzőmnek, és mindenki, aki segített, kondicionális edzőmnek. Nagyon sok összetevője van ennek az eredménynek, nagyon sok munka van. Majd az olimpián már ki is fáradtam egyébként, mert nagyon stresszes és nagyon sok versenyem van nekem, van a legtöbb versenyem. Úgyhogy de ez mindig motivál, ha tudok jó versenyeket csinálni, ez mindig csak azt akarom, hogy na jó, menjen még tovább, akarom természetesen folytatni, akarom, nem kérdés, és ott akarok lenni a legjobbak között. Koreaiak nagyon kedvesek voltak, sok ajándék, meg szuvenírrel meg ajándékoztak, meg én is vettem, úgyhogy lesz sok tárgyam itt innen korából. Persze, a világkupa szintet föl akarom venni, ott az a célom, hogy bekerüljek a második futamba a legjobb 30-ba. Az ott egy nagyon nehéz kívás, de attól függetlenül, hogy én most magyar vagyok, és nem sínemzet, teljesítető. Semmi sem lehetetlen, azt mondom. Borsodból jöttem, úgyhogy bátor vagyok.
Kékesi Mártont hallották, most pedig következzen a Magyar Gyorskorcsolya Szövetség ügyvezető igazgatója, a MOB téli sportokért felelős alelnöke Orendi Mihály, akivel még kedden interjúztunk, és miről beszélgettünk?
Arról, hogy van-e esélye a magyar rövidpályás gyorsváltónak, a férfiaknak az éremre.
És nem volt szó színekről.
Nem volt szó színekről, igen. Egyáltalán ugye éremről Orendi Mihály is elmondta, hogy jó lenne egy érem azért, hogy bearanyozná a teljesítményét a fiúknak, hogyha már nem jött össze 1500 méteren meg 1000 méteren, akkor még az 500 előtt voltunk, ahol szintén tegnap Liu Shaolin Sándor az elődöntőben búcsúzott és B-döntőzhetett, ott pedig azt megnyerte. Azért egy pici zárójelet ide tennék, ugyanis mekkora tartásról tesz tanúbizonyságot az, hogy egy sportoló, aki ugye éremért jött ide Pyeongchangba, elbukta az 1500 métert, elbukta az 1000 métert, elbukta az 500 métert, nem került döntőbe.
Köztük olyan számot bukott el, amelyben világ első.
Világranglista vezető.
Jelen
igen.
Pillanatban.
És az 500 méter után megnyerte ugyan a B döntőt, amivel ugye szintén pontszerző lett, ötödik helyen zárta végül is a versenyt, de neki ez egyértelműen csalódás volt, és fel kellett onnan állnia, és oda kellett állni a rajthoz az 5000 méteres váltóban. Egyébként azt is elmondta, hogy illetve elmondták róla, hogy meghallgatott egy zeneszámot, és teljesen más hozzáállással jött ki az öltözőből. És a két versenyszám között nem volt óriási idő. Na, tehát azért érdekes sportág ez a short track, és ők, a sportolók nagyon jól tudják azt, hogy egy pici megingás mit jelent ebben a próbában. Egyébként eltörött a korcsolyája.
Éle.
Ami elég fontos, mondjuk a rövidpályás gyorskorcsolyában. De vissza Orendi Mihályra, vele még egy kicsit bennünket is sokkal közvetlenebbül érintő dolgokról is beszélgettünk. Ez pedig a hazai, az erdélyi, a székelyföldi rövidpályás gyorskorcsolya, amelyet akadémiai rendszerbe vonnának be, ugyanis nem tudom hányan tudják, de Romániában jelen pillanatban úgy vagyunk, mint az egyszeri leánnyal, a Román Gyorskorcsolya Szövetséggel, hogy van is, meg nincs is. Inkább nincs, mint van. Papíron létezik, gyakorlatban nem. További vizsgálatok folynak, tehát a romániai rövidpályás gyorskorcsolyázók, elsősorban a székelyföldiek, hiszen ők a jobbak az országban.
Ők szenvednek.
Esélyük sem volt ide kijutni Pyeongchangba a téli olimpián. Orendi Mihály.
Melyik szemem mosolyog, és melyik nevet, Orendi úr?
Hát most minden esetre se nem nevet, se nem mosolyog, hanem inkább bizakodó. Hisz mi elég komoly célokkal jöttünk a téli olimpiára, ami alatt elsősorban a Magyarországos Kocsia Szövetséget értem, amelynek ugye én az ügyvezető igazgatója is vagyok, és mellesleg társadalmi tisztségem a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöki tiszte. Tehát reménykedő a viselkedés, reménykedő a helyzet. Tegnap este meglátogattuk bent az olimpiai faluban a versenyzőinket, az olimpikonjainkat, és úgy érzem, hogy talán azzal egy nagyon nagy kő esett le a fiúknak a szívéről, hogy a váltóval kvalifikálták magukat, bejutottak az A-döntőbe. És hogyha egy picikét részletesebben is lehetne a helyzetet elemezni, akkor azt mondhatnám, hogy ez egy, a sorttrek egy olyan sportág, amelyben nagyon sok a rizikófaktor. Nem minden esetben a főkészültség, nem minden esetben a tudás, hanem néha a szerencsefaktor játsza főszerepet, és eddig ez nem igen fogadott bennünket a kegyébe. Talán azt mondhatnám, ha mégis van, az a lányok esetében, inkább a Jászapáti Petrus esetében volt, aki bár élete legjobb formájában érkezett ide, és bizonyította, hogy milyen teljesítményre képes az 500 méterekkel, vagy éppen a Kessler Andrea, aki szintén 500 méteren egy nagyon speciális célba érkezős produkált, azzal, hogy kb. 10 méter a cél előtt elesett, és gyakorlatilag becsúszott a célba, így is fantasztikus egyéni csúcsot ért el. A lányoknál az, hogy B-döntőbe kerülnek, ennek volt Isten igazából realitása, viszont remélem, hogy éppen ma este lesz a női váltó döntő, azt fogják tudni igazolni, hogy legalább olyan eredményt érnek el, mint 4 évvel ezelőtt Szocsiban.
Éppen ebből kifolyólag mennyire volt kudarc az, hogy Liu Shaolin Sándor nem szerzett érmet az 1000 méteren? Ő egyébként teljesen pozitívan jött le a jégről. Ő kérdezte meg az újságíróktól, hogy mi ez a sok szomorú arc. Vagy egyáltalán kudarcként kell ezt kezelni?
Köszönöm szépen a kérdés pontosítását, mert nem. Tehát ő kiharcolta az A-döntőbe jutást, és ez egy nagy siker, hisz 1500 méter után 1000 méteren is A-döntős tudott lenni. Az, hogy egy adott másodperc töredékében előfordulnak olyan hibák, amelyek talán 10 versenyből, ha egyszer előfordulnak, ez meg ennek a sportágnak a sajátossága. Olyannyira, hogy még ezt követően is bizony nemzetközi isú versenybírókkal beszélgetve is vitatkozták, hogy vajon valóban ki kellett volna ezt annyit zárni. Egy nagyon érdekes taktikai küzdelem zajlott. Utólag tudtuk meg, hogy a két korai srácot azzal küldték fel a döntőbe, hogy Sanyira vigyázzanak, Sanyira figyelnek, mert őt tartották a legkomolyabb ellenfélnek. És közben ment a verseny, és fogytak a körök, és olyan helyzet adódott, amikor már szinte lehetetlenség lett volna előznie. Ő mégis megpróbálkozott, bizonyítva ezzel is a rendkívüli klasszisát. Ez most nem sikerült. De ha megnézzük, hogy hány olyan versenyző, többszörös olimpiai bajnok, többszörös világbajnok vérzett el, illetve nem tudta teljesíteni, mi az is Sanyinak sikerült, azaz a két egyéni szám mindegyikében, amiben eddig indult, oda jutott az A-döntőbe. Én azt hiszem, hogy egyáltalán nem kudarc, viszont nagyon sok tapasztalatot lehetett szerezni, és remélem, hogy ezeket a tapasztalatokat éppen az 500 méteren, vagy ami nekünk talán még ettől is fontosabb, a váltóba fogja tudni majd kamatoztatni.
Amellett, hogy ugye ön a Korcsolya Szövetség ügyvezető igazgatója, a MOB téli sportokért felelős alelnöke. Egy kicsit most a rövidpályás gyors korcsolyától vonatkoztassunk el, és hogyan szerepeltek a MOB szerint eddig a magyarországi sportolók?
Úgy is mondhatnám, hogy alapvetően a várakozásnak megfelelően, hisz az alpesi számokban mi Miklós Edittől vártuk és reméltük azt, hogy a világ élmezőnyébe, elitjébe fog végezni. Sajnos Edittnek a sérülése ebben megakadályozta, és azt pontosan tudtuk, hogy a többiek azok nagyjából a mezőny közepén tudnak elhelyezkedni. Egyetlen egy kivétel volt, ez most sajátos média érdeklődésre is szertett. Ez az Amerikában élő, de magyar állampolgárság is rendelkező versenyzővel kapcsolatosan, akiről viszont azt tudni kell, hogy az egész felkészülését maga finanszírozta, a versenyeztetését maga finanszírozta, tehát a magyar államnak egy filérébe nem került, mellesleg egy elképesztő értelmes hölgy, aki Harvardon végzett, pontosan tudja, hogy mit csinál, Én úgy gondolom ugyanakkor, hogy ennek a nagyon fiatal sportágnak, amit magyarul inkább azt mondjuk félcsöves versenyzés, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is, illetve a Nemzetközi Szövetség számára is nagyon tanúságos esetet mutatott. Meg egyáltalán, amivel foglalkozni kellene, hogy ne legyen ennyire eltérő nehézségű kvalifikációs sorozat a különböző sportágokban. Beszéltek én a síelőkről, akiknek még ez év január 24-éig volt lehetőség, hogy kvalifikációt szerezzenek, ellentétben mondjuk a műkorcsázókkal, akiknek 2017-ben a világbajnokságon lehetett márciusban, illetve 2017. szeptember végén volt az utolsó, tehát összesen két alkalommal lehetett kvalifikálni bárkinek műkorcsa és jégtáncba. Beszéltek a short trackről, amelyik ugye négy világkupán lehetett, máshol nem lehetett kvalifikálni. Hol húzom meg a vonalat? Hány főre biztosítom a részvételt? Vajon érvényes lehet-e Kubertennek az a híres mondása, még a mai világban, 21. században is, hogy az olimpia nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Nos, ezek olyan kérdések, kiegészítve azzal, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnak gyakorlatilag a 90-es évektől közgyűlési döntése van, határozata van arról, hogy minden olyan versenyzőnek, aki a Nemzetközi Szövetség kvalifikációs feltételnek megfelelve kiharcolja a részvétel jogát az olimpiára, mi biztosítjuk az olimpiai részvételt. De ezeket érdemes adott esetben újra gondolni, de természetes nem csak egy sportágban, hanem minden sportág esetében.
Igen, elnézést, hogy közbeszólok, itt éppen nézzük, a tévében megy a curling, és azért van Magyarországnak nagyon jó curling párosa, aki nincs itt az olimpia.
Mert nem sikerült a kvalifikáció. Egyszerűen olyan
tehát
sajátos...
Olyan furcsa.
Nagyon igen. Furcsa. Tehát hiányzik egy egységes elveken nyugvó rendszer az egész nemzetközi olimpiai mozgalomban. Ráadásul most már nyugodtan elmondhatjuk azt is, hogy legtöbb sportágban a kvalifikációs sorozaton jó szerepelni nehezebb talán, mint az olimpián magán. Ezen ugyan lehet néhány esetben vitatkozni, de egyen nem, hogy viszont a legköltségesebb. Éppen ez a kvalifikáció, mely jószerével majdnem minden kontinenst végig kell járni néhány sportágban ahhoz, hogy egyáltalán annyi pontot, olyan eredményt tudjon fölmutatni, amivel eléri a részvételi jogot, megszegy a részvételi jogot.
És nem utolsó sorban vannak olyan sportolók, akik a csúcsformájukat éppen a kvalifikációra kell összpontosítsák, azért, hogy jussanak ki az olimpiára, és mire az olimpiai szerepléshez jutnak, addig már nem tudnak még egyszer oda kerülni.
Igen, ez is egy rendkívül izgalmas kérdés. Én is úgy árgus szemekkel figyeltem egyrészt a világkupa sorozatot a short trackeseinknél, majd a januári Európa-bajnokságot, és most az olimpián, hogy vajon azok, akik a világkupa sorozaton nagyon sikeresek voltak, vagy éppen az Európa-bajnokságon, most mit mutatnak az olimpián? Most azt kell mondjam, hogy nagyon vegyes a kép. Vannak olyanok, akik a világkupa főleg első két fordulójában nagyon sikeresek voltak, és én azt hittem, hogy ettől kezdve ők már direktben csak az olimpiára készülnek, például a kanadaiak esetében, de a kanadaiak többségénél ez mégse jött össze, legalábbis eddig az olimpián nem szerepeltek kiemelkedően, bár van már olimpiai bajnokuk. Mi azt az utat választottuk, hogy célként megfogalmazva mind a férfi, mind a női vonalon a maximális létszámmal tudjunk részt venni, azaz öt lány, öt fiú, és ezt sikerült teljesíteni. Ebbe is volt egy kis szerencse, éppen az előbb említett férfi váltó esetében, hisz a mi váltónk már nyert világkupát, érmekkel tért haza legtöbb világbajnokságon, mégis, ha úgy tetszik, az utolsó utáni pillanatban már nem is tőlünk függött az, hogy itt tudunk lenni az olimpián, itt vagyunk, és most már döntősök vagyunk. Tehát bizonyítva az, hogy milyen nüanszbeli különbségek vannak itt csapatok és versenyzők között. Hát amikor arról beszélünk, hogy időnként egy továbbjutást, vagy esetlegesen egy érmet, egy-egy centiméter dönti el ilyen sebesség mellett, ami gyakorlatilag nem is század másodpercekben, hanem ezred másodpercekben mérhető csak, de hát talán ezért is szép, meg ezért is rendkívül izgalmas az olimpia.
Mit jelentene Magyarországnak egy érem?
most nem az érem színéről van szó, hanem maga egy érem, hogyha a téli olimpián végre összejönne, mert ugye eléggé rég nyert Magyarország is.
Hát mindenek előtt azt jelenteni, hogy 38 év után sikerült ismételten téli olimpián érmet szerezni, és azért 38 év az egy nagyon nagy idő. A akkori fantasztikus népszerűségnek örvendő Regőci Salai párosnak az a csodálatos jégtánc világversenyeken bemutatott produkciója mi szerintünk és a mi szívünk szerint akkor aranyat ért. De sajnos ezt egyesek másképp gondolták, majd hogy lelkiismeretüket nyugtassák, gyakorlatilag 2-3 héttel később a világbajnokságon már a világbajnoki címet már ők szerezték meg, de azóta Magyarországnak nem volt. Még azt is mondhatom, hogy olyan érem közeli helyzetet is csak a sótrekesek tudtak szerezni. 2006-ban Torinóban, ahol Kuszár Erika volt negyedik, vagy éppen a 16 éves Knok Viktornak sikerült 5. helyet elérni. Hát egy részben egy csoda, részben egy reális célkitűzésnek a megvalósítása. Hisz mi a Kocsa Szövetségben kb. 2 évvel ezelőtt, amikor pontosítottuk az olimpiai célkitűzéseinket, úgy fogalmaztuk, hogy 12 olimpiai pontot kell szerezni benne egy éremmel. Most a 12 pont az úgy jöhet össze, hogy ugye első helyezett 7 pont, második 5, harmadik 4, 3, 2, 1, csak az 1-6 helyet figyelembe véve. Jelen pillanatban 3-nál tartunk, ilyen szempontból sajnálatos, hogy a Sanyi viszont elbukta azt a biztos 5. helyet jelentő, mert ha csak becsúszik a 1000 méter, akkor is 2 pontot jelent. De én még ezzel együtt úgy gondolom, hogy a realitása megvan, hogy ezt tudjuk teljesíteni, hisz 500 méteren és a váltókkal ezek a pontszámok teljesíthetők, és én nagyon hiszek a gyerekekbe, és hiszem azt, hogy az az egy érem is össze fog jönni.
És ha már visszatértünk a short trackhez, ugye Romániában is vannak Erdélyben, Székelyföldön nagyon ügyes gyerekek, akik sajnos nem lehetnek itt az olimpián, éppen amiatt, mert a Román Szövetségnél áll a bál, most már negyedik éve, és egyszerűen gyakorlatilag mintha nem létezne szövetség. Tudom azt, hogy kezdeményezések voltak arra vonatkozóan, hogy magyarországi segítséggel Székelyföldön fellendítsék a gyorskorcsolyát, a rövidpályás gyorskorcsolyát, a short track-et. És ugye akadémiázunk most már egy ideje mindenféle sportákban, elképzelhető egy gyorskorcsolya akadémia, egy short track akadémia, mert most már vannak ugye létesítmények.
Ez az egyik legfontosabb célunk. Az elmúlt esztendőben, szeptember végén, amikor Budapesten rendeztük a olimpiai kvalifikációs világkupa első nagy eseményét, akkor volt egy találkozó a magyar állami sportvezetés, olimpiai sportvezetés és a sportági szövetség vezetése, illetve romániai szenátor és csíkszeredai sportvezetők részvételével. És mi akkor azért néhány nagyon fontos dologban megegyeztünk, többek között abban is, hogy mi azt szeretnénk, ismerve éppen a Román Szövetséggel kapcsolatos anomáliákat, amely pillanatnyilag megoldhatatlannak látszó padhelyzetet jelentett, hogy Csíkszereda egyáltalán Székelyföldön, mint egy kihelyezett tagszervezeti formában működtetne magyar kormány, a szövetségünk komoly tagszervezetet, azzal a szándékkal, hogy természetesen a gyerekek a saját egyesületekbe sportolnának, de amikor elérnek egy megfelelő szintet, akkor már egy bentlakásos rendszerbe is Budapesten folytatnák, hisz összességében azt el kell mondanom, hogy az olimpiai keret versenyzői nálunk is függetlenül, hogy Pécs vagy Szeged vagy Jászberény be tanulták meg a korcsolyázást, kezdtek el készülni, de ezért már központi bentlakásos rendszerbe készülnek. Tehát nagyon bízunk benne, az első egyeztetéseket a magyar kormány illetékeseivel már elkezdtük. Folytatni kívánjuk, és bízok benne, hogy a választások után, de még ebben az esztendőben, naptár évben már egy nagyon-nagyon komoly megvalósítási tervet is kölcsönösen el tudunk fogadtatni. Nagyon szeretnénk, elképesztő sok tehetséges gyerek található Székelyföldön, és szeretném hozzátenni, hogy nekünk egészen más a, ezzel kapcsolatosan az elképzelésünk, mint hogy hallottam néhány sportág esetében, hagyd ne nevezzem meg, amikor a feladat az, hogy elhozni, és akkor minthogyha el is felejtenék azt, hogy ők honnan származnak. Mi azt szeretnénk, hogy a csíkszeredai gyerek az független, hogy adott esetben magyar válogatott lesz, hisz magyar állampolgár is, de Csíkszeredának hozzon dicsőséget, Csíkszeredát képviselje klubként vagy egyesületként is.
Feltétel lenne az, hogy a magyar válogatottat képviselje, Magyarországot képviselje világversenyen a fiatal? Vagy az is elképzelhető, hogy adott esetben, amennyiben nem felel meg a magyar válogatottnak, akár a románt képviselje?
Mi szeretnénk nagyon konstruktívan együttműködni az illetékes romániai sportvezetéssel is, Román Olimpiai Bizottsággal, adott esetben az államtitkársággal. Tehát ilyen szempontból mi nem akarunk semmilyen formában sem olyan lépést tenni, amely ezt a együttműködést bármilyen formában megnehezíthetné. De minden esetben azt hiszem a tehetség érdekét kell figyelembe venni. Én szoktam mondani, hogy a tehetség a legdrágább nemzeti kincsünk. Tehát, hogyha nem tudják rendezni belátható időn belül éppen a Romániai Korcsolya Szövetségnek a státuszát, a helyzetét, akkor egyszer nem lesz máshol lehetősége, csak magyar színekben. De úgy gondolom, ezt a kérdést mindenek előtt magának a versenyzőnek kell majd eldönteni, hogy kérem szépen, hogy milyen színekben akar, melyik nemzet színeibe. Nekem ezt bevallom férfiasan, aki a közelmúltban találkoztam és hosszan beszélgetettem éppen Szabó Katikával. Az én szívem is megdobogott, amikor, vagy erősebben kezdett dobogni, amikor Los Angelesben azt a csodálatos teljesítményét elérte, mert hát ő mégiscsak magyar szülők gyereke.
És még a végén egy kérdés, a short track átveheti a hagyományos gyorskorcsolya helyét. Hogy látja, hogy van jövője a hagyományos gyorskorcsolyának?
Hú, ez egy nagyon érdekes és izgalmas kérdés. Én úgy gondolom, hogy a Nagypás gyorskorcsolyának komoly problémái vannak. Gondoljunk csak éppen az olimpián történtekre, itt most Pyeongchangban, ahol például a short trackben rövid pályán, ami egy 111 méteres körpályán történik egy csarnokban, ott 9 embert indítanak egy 1500 méteres döntőben. Nagy pályán meg ketten versenyeznek 5000 méteren. Ez a szurkoló számára, szinte követhető a tévénéző számára, mert hogy elindul 30 ember, 15 pár, még mindegyik meg teljesít az 5000 métert, követhetetlen. 21. században a 21. század ember nem szeret 2 órától többet adott esetben egy tévé előtt tücsörögve nézve. Ugyanakkor, hogyha tapasztalatba szerezve a rövid pályánról bátrabbak lennének, és nagyobb létszámú futamokkal indítanák el, nem saját pályán mindegyiknek, hanem adott esetben ugyanúgy küzdenének mondjuk az atléták az atlétikai pályán 1500, 800, 5000 méteren, akkor szerintem ez a sportág rendkívül népszerűvé válhatna, mert a legnagyobb veszély, hogy nagyon beszűkült a nemzetközi élmezőn.
A hollandok,
igen.
És időnként a norvégok most
időnként nyertek egy aranyat. Igen, de az, ugye Szocsiban éppen egy lengyel versenyző nyert. De valóban talán ide is lehet hozni azt a példát, ami a Gary Lineker híres mondása volt, hogy a foci egy olyan játék, amit 22-en játszanak, és a végén a németek győznek mindig. Itt elindul X versenyző nagypályán, a végén meg a hollandok nyernek. De ez maguknak, a hollandoknak sem jó, mert elsősorban fejlődni úgy lehet, hogyha nagy a nemzetközi konkurencia, komoly ellenfelek vannak. Hogyha mindent úgymond egy házi bajnokság keretében bonyolítanak, az előbb-utóbb az ő fejlődésüket is meg fogja gátolni, meg fogja akadályozni.
Tehát akkor nagyot kell változni a nagypályás gyorskorcsolyának ahhoz, hogy megmaradjon.
Remélem, hogy meg fog változni, mert egyébként egy gyönyörű sportágról van szó, tehát nagypályán is, de ha ezt a döntést nem fogják tudni meghozni a Nemzetközi Szövetség illetékesei, akkor reális esély van, hogy tovább szűküljön, és esetlegesen először talán az olimpiai műsorából kerülhet ki, másodszorban pedig akár néhány nemzeti szövetség is elgondolkozhat azon, hogy na most melyik irányba mozdul el inkább, nagy pályán vagy kis pályán. Egy dologról még talán nem szabad elfelejtkezni, nem csak a verseny lebonyolításon kellene változtatni, de azért egy ilyen 400 méteres fedett pályának a fenntartása, az nem egy kis összeg, tehát ilyen szempontból a short tracknek valóban nagyobb jövőt jósolok, mint adott esetben nagy pályának.
Orrendi Mihályt, a Magyar Gyorskorcsolya Szövetség ügyvezető igazgatóját és a MOB téli sportokért felelős alelnökét hallották. Mint említettük, ez az interjú még kedden készült, a magyar aranyérem megszerzése előtt. Azt hiszem, hogy akkor búcsúzhatunk is innen Pjongcsángból.
Búcsúzhatunk, igen, a műsorunkat hajnali 2:30-kor rögzítettük, ezt tegyük hozzá, mert Tóth Ivett ma még versenyezni fog, ami Pjongcsángban 10 óra, az otthon 17 óra, tehát addig még bőven van. Tóth Ivett a rövidpályáztunk, hogy most már ez nem rövid pálya, ez egy, de végül is ugyanaz a felület, ugyanazon a jégen zajlik a műkorcsolya, a nők egyéni versenyében bemutathatja a kürjét, hát ugye kiverte a biztosítékot idézőjelben azzal, hogy AC/DC-re ropta a táncot, de 23-ként bekerült a 24-es döntőbe. Nem volt az egy rossz gyakorlat, lehet, hogy nem tudta ezzel a zenével nagyon meggyőzni a bírákat, de bemutathatja a szabad gyakorlatát, a kürjét. Még hátra van ő, illetve Nagy Konrád normális, hosszú pályás gyorskorcsolyában. A romániai sportolók közül pedig ma a biatlonváltó, a férfi biatlonváltó szerepel, és még hátra vannak a négyes bobosok.
És még hátra van egy kis döntő a hokiban, illetve egy nagy döntő a hokiban.
Reméljük, hogy eljutunk.
Igen.
Közel sem biztos.
A remény hal meg utoljára.
Pjongcsángból Szép Zoltánt és Kádár Zoltánt hallották, és köszönjük a támogatóinknak, a Tusnád Ásványvíznek,
Vulkáni Tisztaság,
a Magyar Sportújságírók Szövetségének
és a Kassai Fogadónak.
Viszont hallásra!